Krisztusban szeretett ünneplő testvéreim! Az első keresztények mindent egy lapra tettek föl, Jézus Krisztus föltámadására. Szent Pál apostol azt írja a korintusiaknak, ha pedig Krisztus nem támadt volna föl, hiába való a mi ige hirdetésünk, és hiába való a ti hitetek, sőt még Isten hamis tanúinak is bizonyulunk. Krisztus föltámadása a hit epicentruma, hitünk alapköve, Archimédeszi pontja. Ez a hit nem az egyházban fejlődött ki, hanem éppen erre a hitre alapozva született meg, épült föl és fejlődött világméretűvé az egyház. Ennek ellenére nem annyira önmagunknak, mint inkább a ránk gyanakvó világnak, a tényeket cinikusan megmosolygó közömbösöknek és hitetleneknek újra és újra el kell mondanunk, ne aggódjatok értünk, nem vagyunk balekok, nem vagyunk egy ősi mesének az áldozatai, ellenkezőleg. Mi tudjuk, miben hiszünk, mi tudjuk, mit hiszünk, mi tudjuk, kinek hiszünk, mi tudjuk, hogy hitünk ésszerű hódolat, a lehető legészszerűbb hódolat, ami létezik a világon. Éppen ezért újra és újra, mint egy hangosan gondolkodva, elmélkedve föltesszük a kérdést, valóban megtörtént az az esemény, Jézus Krisztus föltámadása, amely nélkül hitünk értelmét veszíteni? És hogyan lehetünk ebben bizonyosak, hiszen az észszerű hódolatnak fogódzókra, argumentumokra van szüksége? Ünneplő testvéreim, a Jézus Krisztus föltámadását minden áron cáfolni akarók általában kétféleképpen állítják be a tanítványokkal a történetnek a korona tanúit. Az egyik változat szerint a tanítványok könnyen átverhető bugrisok, a szellemmesék és históriák kedvelői voltak, amolyan hiszékeny félnótások. A másik változat szerint ravasz összeesküvők, akik azért találták ki és rendezték meg a föltámadás forgatókönyvét, mert erre alapozva akartak egy új vallást alapítani. Nos, ünneplő testvérei, mind a kettővel az a baj, hogy hitünk szentkönyve a Biblia, még pontosabban azon belül az evangéliumok egészen másként mutatják be a tanítványokat. Az első állításra rácáfol a tanítványok viselkedése. Ők fogadják a legnagyobb kételkedéssel a Jézus föltámadásáról érkező híreket. A sírtól visszatérő asszonyok híradását üres fecsegésnek vélték. Tamás apostol nem hisz annak a tíznek, akivel 3 éven át együtt járt, ő látni akar, ő tapintani akar. Szent Márk evangélista szerint az egyik megjelenés alkalmával maga Jézus veti a szemükre, most már idézem, hitetlenségüket és szívük keménységét, mert azoknak, akik őt föltámadása után látták, nem hittek. Szent Lukács evangélista jegyezte föl, hogy amikor a két Emmauszi tanítvány késő este visszatér Jeruzsálembe, ott egybegyűlve találta a 11-et és társaikat. És miközben a történtekről beszélgettek, Jézus megjelent közöttük, s így szólt hozzájuk, békesség nektek, én vagyok, ne féljetek. De azok zavarukban és félelmükben azt hitték, hogy szellemet látnak. És akkor Jézus mondja, nézzétek a kezemet, a lábamat, tapintsatok meg és lássatok, a szellemnek nincsen húsa és tyontja, mint nekem. De mivel még mindig nem hittek, megkérdezte, van-e itt valami ennivalótok, és azt így a Szent Lukács adtak neki egy darab halat és lépes mézzet. Szemük láttára evett belőle, és a maradékot visszaadta nekik. Azt a 11 apostolt, akiket Jézusnak meg kellett szidnia, fednie, makacs hitetlenségük miatt aligha nevezhetjük könnyen átverhető bugrisoknak, vagy hiszékeny félnótásoknak. Ők ilyen magunkfajta, normális, épp kézláb emberek voltak. Ünneplő testvéreim, a vádak második változata is az úgynevezett összeesküvés elmélet szintén gyenge lábakon áll. Attól a Pétertől várni szervezkedést, aki a szolgáló szavára háromszor megtagadja mesterét gyávaságból, azokról feltételezni összeesküvést, akik még mesterük temetését is az asszonyokra bízzák, nem mertek elmenni. Kedves testvérek, a föltámadás első tanúi az evangéliumok szerint a nők. És ez perdöntő tény. A nők ugyanis a közéletben tanúk semmilyen ügyben nem lehettek. Ha tudatosan megszervezett, forgatókönyv szerint jártak volna el a tanítványok, akkor valószínű, hogy Nikodémus, Arimetei, József, Péter, János, tudom is én melyik tanítvány volnának a koronatanúk, és nem az asszonyok. Ezzel csak lejáratták volna magukat. Azt se felejtsük el, és ezt bizonyítsa történelmünk, hogy az összeesküvők megpróbáltak minden időben egyformán hazudni. A tanítványok és az evangéliumok meg sem próbálják a beszámolókat logikus rendbe rakni. Annyira hihetetlen számukra, hogy ez eszükbe se jut. Ők csak egyszerűen följegyzik azt a megrázó és váratlan fordulatot, amelyre legkevésbé éppen ők számítottak. Egy szóval innen a hitvédelem, az apológia teljesen hiányzik. Ám összeesküvés mégiscsak történt azon a reggelen, csak hogy nem Jézus tanítványai, hanem a hatóságok részéről, akiknek most kezdeni kellett valamit az üres sír kellemetlen problémájával. A föltámadásról lavinaszerűen terjedő szóbeszédnek azon nyomban elejét vehették volna, ha megmutatják a lepecsételt sírt, az ott álló követ, vagy éppen a hullát, a holttestet. De a pecsét fel volt törve, a kő el volt hengerítve, a test pedig eltűnt. Szükség volt tehát, sürgösen szükség volt az összeesküvésre. Kedves testvérek, a történelem legnagyobb csodájának, Jézus Krisztus föltámadásának egyetlen szemtanúi a sírját őrző katonák voltak, mert ők ott voltak, amikor történt. És ők a főpapok által betanított hazugságot szajkózzák, mondjátok, ének idején, míg mi aludtunk, eljöttek a tanítványai, és ellopták a testet. Nagyon sánta, nagyon bicegő magyarázat ez, kedves testvéreim. Ők békésen aludtak, míg azt a hatalmas követ a tanítványok csak úgy elhengerítették. Ez hihető. És hogy tudták azonosítani, ha éppen aludtak? Szent Ágoston meg is kérdi nagyon cinikusan, ha aludtak, akkor honnan tudják? Ha ébren voltak, akkor miért hagyták? Lám, mennyire sánta élő. Na meg hát, ma már azt is tudjuk, az egykori katonai szabályzatok ismeretében az őrhelyen elaludt katonát nem volt szabad fölébreszteni, azt nyomban le kellett szúrni. Kedves testvéreim, sajnos meg kell állapítanunk, Jézus föltámadása, a legnagyobb csodája éppen olyan ellentétes érzelmeket váltott ki az emberekből, mint földi életének összes többi eseménye, tanítása és csodája. Akkor is volt, aki hitt, és volt, aki több csodát is látott, és mégsem hitt. Ám akik hittek benne, azok új emberré lettek, teljesen megváltoztak. Reményt és bátorságot nyertek és elindultak, hogy a föltámadásba vetett hitükkel megváltoztassák a világot. Akik pedig nem hittek benne, azok megtalálták a módját, hogy a még oly meggyőző bizonyítókkal is úgy bánjanak, ahogy akarnak, figyelmen kívül hagyják. És erre a tényre Jézus még földi életében figyelmeztette tanítványait és hallgatóságát. Szent Lukács könyvének 16. fejezete örökítette meg Jézusnak a dúsgazdag és a szegény Lázárról szóló példabeszédét. A példázat végén az elkárhozott gazdag azt kéri Ábrahámtól, hogy küldje vissza Lázárt a földre, ahol még 5 testvére van, és világosítsa fel őket, hogy ne jussanak ide a kárhozat helyére. Ábrahám így válaszol, van Mózesük és prófétáik, rájuk hallgassanak. Nem teszik atyám, Ábrahám, feleli a gazdag, de ha halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám azonban így felelt, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, akkor ha a holtak közül támad is föl valaki, annak sem fognak hinni. Ünneplő testvéreim, aki nem akar hinni, aki nem adja meg magát a kegyelemnek, azt a föltámadt halottak sem fogják hitre bírni. Hát nem ez történt a főpapokkal, az írástudókkal és a farizeusokkal? A tanítványok viszont eljutottak a hitre. És ebben igen-igen fontos szerepe, mondjam úgy, hogy kulcs szerepe volt Jézusnak. Jézusnak a föltámadott üdvözítőnek, aki elindult övéi után. A következő 40 napban többször is megjelent számukra. Azok a megjelenések egészen hétköznapi és egyszerű helyzetekben történtek, ilyenkor bukkant föl Jézus. a kertben, ahol Mária Magdolna sír, vacsora közben, amikor tanakodnak zárt ajtók mögött, az Emmausba igyekvők társaságában, a kételkedő Tamásnak, vagy éppen annak a hétnek, akik Péter vezetése alatt a Tibériás tavánál halászni indultak. Ám ezen találkozások alkalmával olyan erős hatást gyakorolt rájuk, hogy aki látta a föltámadt Jézust, aki találkozott vele, annak már nem volt szabad választása a hit dolgában. Az megadta magát a tényeknek. Jézus kiléte ettől kezdve megcáfolhatatlanná vált számukra. Követői szedett, vedett, gyáva, megbízhatatlan csoportját, félelmet nem ismerő evangélistákká, hithirdetőkké változtatta. Az a 11 férfiú, aki halálakor cserben hagyta a föltámadt Jézus Krisztusba vetett hite megvallása miatt, végül hajlandó mártír halált halni, Szent Jánost leszámítva. És ilyen őrültséget ki akar, ki tud kitalálni. A maroknyi szemtanú olyan erőt szabadított föl, amely képes volt a legnagyobb ellenállást is legyőzni, először Jeruzsálemben, majd Kis-Ázsiában, végül a birodalom fölvárosában, Rómában. Nyilvánvaló, hogy egy keservesen összetákolt összeesküvés elméletért a tanítványok nem áldozták volna föl az életüket. Ésszel szinte felfoghatatlan a szembetűnő változás, ami ezeknek az embereknek a magatartásában végbe ment. Az evangéliumok utolsó lapjain még bujkáló, zárt ajtók mögött rejtőzködő, kétkedő félénk, önmagára nem találó 11 gyáva embert látunk. Az apostolok cselekedeteinek beszámolója szerint pünkösd után egészen másképp tárul elénk, és pünkösd húsvét után volt. Mintha kicserélték volna őket, de hát ki is cserélték, a találkozások után már hitben érett férfiakká váltak. Péter emelt hangon beszél az utolsó vacsora termének erkélyéről, és fejére olvassa a jeruzsálemieknek a bűnt. Istentelenek Isten keze által keresztre feszítettétek és megöltétek. Isten azonban föltámasztotta a halálból, ennek mi tanúi vagyunk. De a főtanács előtt is kijelenti, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk. És ettől kezdve hirdetik Jézus Krisztus föltámadását az utcán, a templomokban, a zsinagógákban, börtönökben, tereken, hajón, s ahogy hallottuk még a főtanács előtt is. És ez a hit meghódította a világot. Ezt a világot meghódító hitet ünnepelj ma a nyugati kereszténység húsvét ünnepén. És ünneplő testvéreim, vár kissé hosszú voltam, röviden és gyorsan még két kérdést meg kell válaszolnom, másképpen mondani valóm nem lesz kerek, nem lesz egész. Az első. Mi köze ennek a húsvéti hitnek az én, az ön életéhez? Van-e valami köze? Mi köze? Ünneplő testvéreim, a föltámadás hitében nyer értelmet az egész életem. Mindaz, amit teszek, ami él, az öröm, a bánat, a siker, a kudarc, még a halálom is, a föltámadásban nyer értelmet. Másképpen értelmetlen. A föltámadásban kapta meg a hitelesítő pecsétet Jézus Krisztus, önmagában is csodálatos, fönséges, utól érhetetlenül szép és emberközpontú tanítása. Húsvét óta tudom, mindez értem, mindez értünk történt. A föltámadás megcáfolhatatlan ténye emelte Jézus Krisztus tanítását, a keresztény tant messze-messze a nagy világvallások amúgy önmagukban szép tanítása fölé. És a második kérdés, mi köze ennek a hitnek a világ életének alakulásához? Mert számunkra nem közömbös ez a világ, amelyben élünk. A mi világunk, a mi életterünk, a mi földi országunk, ugyanbár egy másik országnak is mi polgárai vagyunk. Ünneplő testvéreim, sokan tudják, az idősebb generáció emlékszik, a berlini fal leomlása után nem sokkal meghalt Horst Zindermann. Az egykori kommunista Kelet-Németország miniszterelnöke. Ez az ízig vérig kommunista ateista ember, Horst Zindermann, érdekes följegyzést hagyott hátra a nagy változás a kommunizmus összeomlásával kapcsolatban. Naplójába ezeket írta, idézem szó szerint. Mindent kiterveltünk, mindenre fel voltunk készülve, a gyertyákat és az imákat leszámítva. Megismétlem. Mindent kiterveltünk, mindenre fel voltunk készülve, a gyertyákat és az imákat leszámítva. Horst Zindermann szerint a gyertyák és az imák ásták meg az ateista, kommunista Kelet-Németország sírját. Kedves testvéreim! A föltámadt Krisztus nevében kiáltom ennek az Istent lépten nyomon száműzni akaró világnak, ennek a lassan posztkeresztény világnak, a gyertyáknak és imáknak még mindig van ereje. A gyertyák és imák ideje nem járt le, csak most jött el az idejük Isten igazából. Igen, mert a gyertyák Jézus Krisztusra, húsvéti gyertyánk is, a föltámadottra, az imák pedig az ő erejére emlékeztetnek bennünket, hívő keresztény embereket. És én, és hiszem, hogy velem együtt több ezren, milliók hiszünk a gyertyák és az imák erejében. Áldott húsvéti ünnepeket kívánok. Amen.